reggeli személy.
Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És én először arra gondoltam, amikor meghívtuk, hogy beszéljünk arról, hogy akik idén a közgazdasági Nobel-díjat kapták, azok mit mondtak, mert hogy a doktori disszertációjában az elsők között, már Magyarországon az elsők között idézte őket. Most nagyon röviden azt mondták, hogy ha az állam békén hagyja a polgárokat, akkor sokkal jobb a gazdaságban, nyilván ennél bonyolultabb, de hát tulajdonképpen a korrupció is az, amikor nem hagyják békén a polgárokat, és megzavarják a kiszámíthatóságot. És aztán tegnap szerveztek egy elég érdekes konferenciát, ami szerintem ezzel teljesen összefügg. A politikai pikantériáját persze annak az adta, hogy ugye a magyar európai ügyi miniszter is, mert az legalább van, felszólalt, és hogyha a videó közén is, de Vera Jurova európai biztos, ugye a helyettes elnök is, és hát a két politikus álláspontja között elég nagy a különbség, hogyha leegyszerűsítem, akkor a miniszter szerint a Transparency és az ehhez hasonló szervezetek azok csak az ellenség ügynökei, mondta, és csak politikai okokból hoznak föl kifogásokat azért, hogy elérjék, hogy Magyarország ne kapjon például Európai Uniós támogatásokat, míg Vera Jurova valami olyasmit mondott, hogy hát ha jogállam van, akkor nem vesznek el az Európai Uniós támogatások, és akkor persze odaadják, és nyilván nagyon leegyszerűsítve foglaltam össze, ami tegnap elhangzott egy zenon több órás beszélgetésen.
Igen, hát ez egy nagyszabású konferencia volt, elég sok külföldi résztvevőt hívtunk az Európai Unióból. Elsődlegesen, ahogy már említette, Vera Jourova volt az egyik úgynevezett keynote speaker, tehát a egyik legfontosabb nyitóbeszédet, azt ő tartotta. Ő ugye az Európai Bizottság alelnöke, ahogy az el is hangzott, de ő rajta kívül ugye ott volt még Annemie Turtelbaum, aki az Európai Számvevőszéknek az egyik vezetője, azon kívül Tineke Strik, aki pedig a magyar ügyekért felelős rapportőr az Európai Parlamentben, egyébként zöldpárti képviselő.
És elég éles kritikát fogalmazott
meg, de nem volt kevésbé éles egyébként az ő helyettesének a hozzászólása. Őt úgy hívják, hogy Mihály Vavrikievics, ő egy lengyel képviselő, és ő is magyar ügyekben nagyon illetékes, és nagyon jól ismeri az országot, meg egyébként van ugye hát lengyel tapasztalata is, mert hát azért a magyar és a lengyel ügy az sokáig ugye elég sok hasonlóságot mutatott egymással. Ő egyébként néppárti, de ő sem volt kevésbé kritikus a magyar ügyekkel kapcsolatban. Szóval nagyon sokan ott voltak.
Bocsánat, János, az, hogy igen, ilyen sokan ott voltak az Európai Unióból, az egy ilyen kiállás és a Transparency mellett, amit hát Magyarországon most, milyen szót használjak, erős kormányzati kritika alá esik, mondjuk így, hogy
én azt gondolom, hogy benne lehetett ez is. Biztos, hogy ez is közrejátszott. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy hát időről időre azért mi szoktunk ilyen nagyobb konferenciákat szervezni, és erre azért el szoktak jönni magasrangú vendégek is. Egyébként az Európai Bizottságból szakértői szinten nagyon sokakat hívtunk még meg. Ők nem tudtak jönni egyszerűen azért, mert hát az Európai Bizottság vezetői úgy ítélték meg, vagy a mi értesüléseink szerint konkrétan az Európai Bizottság elnöke, hogy ebbe az átmeneti időszakban nem szerencsés, hogyha az alacsonyabb rangú, tehát Jurovát leszámítva az alacsonyabb rangú tisztségviselők részt vesznek ilyen konferenciát. Ezt egyébként sajnáltuk, de ettől eltekintve, ahogy említettem, azért elég illusztris volt a névsor, és ezen kívül pedig külföld, illetve a régióbeli civil szervezetek vezetői, lengyel cseh, szlovák szervezetek vezetői, illetve magyar civil szervezetektől is voltak vendégek.
Szóval mindig oda jutunk, hogy az Európai Bizottság különböző szervezetei Európai Unió, különböző szervezetei intézményei kritikával illetik a magyar jogállamiságot, a korrupciós helyzetet, a magyar kormány meg azt mondja, hogy nincs itt semmi, látnivaló, lehet tovább haladni. Esetleg még küldjétek a pénzt, de azonnal.
Igen, hát ugye említettem már a felvezetőben, hogy volt valóban egy purpárlé, bár ugye ez egymás után következett, tehát igazi vita mégsem tudott kialakulni Bóka János miniszter, illetve Vera Jourová között, mert Bóka miniszter, miután elmondta a beszédét, és egyébként válaszolta a közönségből jövő kérdésekre, utána elhagyta a termet, tehát ő már nem hallgatta meg Jourová beszédét, fordítva ez nem így volt, tehát Jourová meghallgatta Bókát, és hát reagált is arra, amit mondott, és hát a kettőjük közötti alapvető ellentét az abban állt, a kettőjük beszéde közötti alapvető ellentét, hogy Bóka ugye azt próbálta meg láttatni, hogy hát itt valójában ez az egész jogállamisági vita, ez egy politikai vita tulajdonképpen, tehát hogy ahogy...
Tehát ugye, azért bántják Magyarországot, mert nem engedi az óvodásokat átoperáltatni.
Hát ezt így ugye nem mondta, meg ott speciál ügynöközése volt, de
ügynöközése?
Az most nem volt, de azt viszont mondta, hogy hát ez az egész egy politikai és érzelmi vita, és hogy alapvetően itt nem a jogszabályokról van szó, hanem arról van szó, hogy a magyar kormányt ugye nem szeretik az Európai Unióba, és ezért indítják ezeket az eljárásokat Magyarország ellen. És hát ugye Jourová meg értelmszerűen nyilvánvalóan ezt cáfolta, és elmondta, hogy hát, hogyha egy tagállam tagja egy közösségnek, ez ott esetben az Európai Uniónak, akkor hát be kell tartani a szabályokat, és ugye Magyarország nem tartja be a szabályokat. Már elég régóta nem tartja be a szabályokat, ezt már csak én teszem hozzá. Az Európai Unió ugye kb. 10 évet várt azzal, hogy érdemben lépjen, de kétségtelen, hogy 2020 után történt egy politikai fordulat, policy shift, még mielőtt valaki pártpolitikai fordulatra gondolna, tehát történt egy fordulat, egy szemléletváltás az Európai Unióban, és így most már a jogállamiság megsértésének a szankcionálása, illetve az a típusú rendszer szintű korrupció, ami hát kiépült Magyarországon, és ami túlzás nélkül lehet mondani, hogy csúcsra jár mind a mai napig. Ez most már nem marad észrevétlenül, sőt, hát ugye ennek nyomán aktiválták ezeket az úgynevezett feltételességi rezsimeket Magyarország ellen.
Most attól, hogy ilyen rendszer szintűnek szoktuk nevezni ezt a korrupciót, baromi nehezen megfogható. Talán a múlt héten beszéltünk arról, hogy a Tibor csoportba tartozó cégek nem fizetnek egy csomó adót azért, mert kiderült, hogy pont mikor nekik ez fontos lesz, hoztak egy jogszabályt, hogy akik műemlék épületet újítanak fel, annak a költségeit levonhatják. Na most pont véletlenül ők akkor fogtak bele ebbe az üzletágba. Most nyilván, ha ez teljesen véletlen lenne, és nem a miniszterelnök vejéről lenne szó, akkor azt mondanánk, hogy hát az élet szerencse is kell. Na de azért így életünk a gyanúperrel, hogy a biztos információk birtokába mentek, vagy hogyha már róla beszélünk, akkor építesz marhadrágán egy irodaházat, és hogyha tudod, hogy a végén úgyis 600 milliárdért el tudod sütni a kormányzatnak, akkor azért ez egy elég biztos üzlet. Most lehet, hogy ezt hagyományosan nem nevezzük korrupciónak, nem is tudom mi ennek a neve, de hát azért az ember igazságérzete erőteljesen berzenkedik az ilyen piactorzító üzletek ellen.
Én azt mondom, nyugodtan lehet korrupciónak nevezni, tehát én nem értek egyet azokkal, talán most már kevesebben vannak, de egy ideig ez ment ez a vita, hogy akkor ez most nem is korrupció, hanem nem tudom mi, de szerintem nyugodtan lehet korrupciónak nevezni, ugye a szakirodalommal korrupció az a közhatalommal vagy közbizalommal való visszaélés egyéni haszonszerzés érdekében, és hát itt is erről van szó. Ugye Magyarországon a korrupciónak egy ilyen, ezt sokszor elmondtuk már, egy ilyen nagyon szélsőséges, központosított változata alakult ki. És ennek a jellemzője egyébként egyfelől egyfajta informalitás, azért hozom föl ezeket a példákat, mert ez, amit említett példát, vagy ezeket a vonásait a korrupciónak, az mind a két dologra igaz, amit most mondani fogok. Tehát egyfelől igaz rá az informalitás, másfelől igaz rá az, hogy sokszor legalizáltan történik. És ez a példa, amit mondott, ebben mind a kettő benne van. Ebben benne van az informalitás is nyilván, mert hát ugye ők nyilván tudták, hogy valamilyen a szabályozási környezetben, tehát a műemlék szabályozási környezetben valamilyen változás lesz, de hát úgy közben meg ugye ez le van papírozva. Tehát ilyen értelemben nagyon nehezen megfogható, és ezért hát ez a egyfelől adócsalás, másfelől viszont ugye nagyon nehezen tudjuk ezt, nagyon nehezen lehet legalábbis a hatályos jogszabályok szerint ezt hát büntetőjogilag szankcionálni. De a korrupció profilnak ma már az irodalom, a szakirodalom, a nemzetközi irodalom alapvetően nem csak a büntetőjogilag szankcionálható tételeket tekinti, vagy cselekedményeket tekinti, hanem azokat is, amelyikben megvalósul az, hogy visszajönnek a közhatalommal, közbizalommal, még akkor is, hogyha ez törvényesítetten történik.
Igen, mondjuk, hogyha Mészáros Lőrinchez tartozó cégek 35 évre megkapják az autópálya üzemeltetési dolgot, akkor is gyanakszunk, hogy azért ez nem teljesen véletlen. Egyrészt, másrészt lehet, hogy valóban már az építési kapacitások, meg az úthálózat működtetéséhez szükséges eszközök már rég nagy rész az ő birtokában vannak tényleg, mert különféle módokkal megszerezték azokat a cégeket, vagy akit nem lehetett tönkretettek. Hát akkor ki csinálja? Hát valakinek mégiscsak meg kell csinálnia, hogy az M7-esen is lehessen járni. Lőrinc, ráérsz, 35 évre a tiéd.
Hát abszolút, abszolút így van, de azért én azt gondolom, hogy itt többről van szó, mint arról, hogy nem volt más a piacon. Itt azért valószínűleg lehetett volna még más. Hát ha más nem, akkor ugye elvileg a közbeszerzési piac az nyitott kellene, hogy legyen, ugye? Tehát ha más nem, akkor külföldiek számára is nyitva állhatott volna ez a lehetőség. Hát hogy nem állt nyitva. Itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy gyakorlatilag a közbeszerzési szabályok megkerülésével hát a preferált üzleti csoportok kapják ezt a megbízást. Ugye ezt látjuk az autópálya koncesziók esetében is, de ezt láttuk ugye a hulladékgazdálkodás esetében is, ahol ugye a Muhuletta nyertes, és hát ezt látjuk még mondjuk például, hogy szintén koncesziókat mondjuk a kaszinók esetében is. Tehát itt teljesen nyilvánvaló, hogy arról van szó.
Hát és az egész dohánykereskedelem, ami lehet, hogy...
És ezek, hát még ugye ott kezdődött az egész, igen, a dohány...
Ahol
dohány,
meg lehetett venni egy csomó kegyencet.
Dohány kiskereskedelem, az mondjuk még ezekhez képest kisebb nagyságrendű tétel volt, de valóban ott kezdődött ez a típusú tulajdonátcsoportosítás. Tehát tulajdonképpen ugye, amikor a magyar korrupcióról beszélünk, akkor egy ilyen nagyon nagy mértékű, de tényleg tehát óriás mértékű vagyontranszferről, vagy tulajdon átcsoportosításról beszélünk a jogállamiság kiiktatásával. Tehát tulajdonképpen így lehetne leírni a magyar korrupció lényegét. A közpénzekből, ha úgy tetszik, valahol az állami javakból, ugye magánjavak keletkeznek, és hát ezek úgy keletkeznek, hogy a jogállamiság az nem csak ott sérül, hanem gyakorlatilag semmibe veszik. Tehát ugye tehát máshogy nem jöhetett volna létre, mert ugye néha mondjuk nem tudom, megkérdezhetné egy kormánypárti, hogy akkor ezt honnan tudjuk egy egész pontosan? Hát onnan tudjuk egész pontosan, hogy máshogy nem jöhetett volna létre az az iszonyatos gazdagodás, ami végbe ment mondjuk a kormány közeli oligarchák esetében.
De Mészáros Lőrinc nagyon okos, ő maga mondta.
Ő maga mondta, hogy még Zuckerbergnél is okosabb, de hát jó.
Azért nem egy nagy felismerés, amit most mondok, de hogy ugye kell, szóval ez mind a két fél, vagy minden résztvevő kell benne. Mondok egy másik példát, jó pár évvel ezelőtt volt, hogy egy nagy magyar cég nevét egyszer csak megláttam a Felcsúti Foci Akadémia top támogatói között. És ismertem véletlenül annak az egyik vezetőjét, és azt is körülbelül tudtam, hogy mit gondol a világról. Tehát nem volt feltétlen híve ennek a rendszernek. És akkor kérdeztem tőle, és ott nagyon sóhajtozott, és mondta, hogy hát igen, ők állami megrendelésekből is élnek, hogy az nekik nagyon fontos, és hát tulajdonképpen megmondták nekik, hogy azt a pár százmillió forintot oda nem fizetik be, akkor azt sose fogják megkapni, úgyhogy mondta, hogy ő hajlandó lett volna egy százassal többet fizetni, hogy ne írják ki a nevüket, de hát ezt viccnek vették tőle, úgyhogy be kellett azt adni, de meg fog neki térülni, mert hát az beírhatja tulajdonképpen a pályázatba a munkához. Tehát igazából nem az ő pénze az, amit tudom, 3-4-500 millió forint, amit oda belökött, amit nem vagyok egészen biztos, hogy feltétlenül a Felcsúti aranylábú fiúkra költöttek.
Hát egészen biztos, hogy nem. Tehát a rendszer az teli van ilyen típusú informális alkukkal, stiklikkel, mutyikkal. Tehát ez, és ez azt gondolom, hogy sajnos már a Tehát valamilyen szintig ez mindig megvolt az államszervezetben Magyarországon, de sajnos mára ez teljesen általánossá vált. És ugye van a korrupciónak ez az újraelosztó jellege is, de van az, amikor tényleg ezek a kisebb stiklik, mutyik félrenézések mennek szakmányban. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az állami pénzeknek az elosztása tekintetében gyakorlatilag már a teljes mértékben intézményesült a korrupció. Szóval alig vannak olyan közpénzosztó mechanizmusok, amelynek tekintetében nem lehet látni, vagy nem lehet legalábbis gyanítani valamiféle visszaélést.
Gazdasági szempontból valószínűleg pitiáner a dolog, csak a rendszer működésére jellemző talán, hogy megnéztem két listát, hogy milyen zenét játszanak a zenei rádiók, és mit hallgatnak az emberek a streamingelt, Spotify, YouTube, mit tudom én, min. És azokon a rádiókon, ezeknek a döntő többsége, mondjuk a klubrádió nem, állami pénzektől függ, mert a zenei rádiók nagy része is Mészáros Lőrincek, mit tudom, milyen kormánypárti érdekeltségbe került. Nagy tételben játszanak olyan szerzőket, akik hitet tettek a kormánypártok mellett, ezek között vannak nagyon gagyik, és egy fokkal jobbak is nyilván, sokféle van. És akkor, ha megnézed a streamingelt listákat, az első 100-ba egyik sincs benne, amit hallgatnak, mert ott te döntöd el, hogy a rádióban meg azt hallgatod, ami szól. Milliókat fizetnek ki ezeknek az embereknek, és hát tulajdonképpen az a pénz jár nekik, hiszen szól a rádióban a daluk, de nem azért feltétlenül szól, mert a hallgatók ezt akarják hallgatni, hanem azért, mert így fizetik ki őket. És persze felvethető lenne, hogy de hát egy rádiónak is fontos a hallgatottsága, na de ezeknek nem olyan fontos, hiszen a MOL, vagy a mit tudom én kicsoda, majd úgyis fog benne hirdetni, tehát a pénz akkor is bejön, hogyha mondjuk egy Ákos szám hallatán a hallgatók egy jelentős része sikító elkapcsol.
Igen. Tehát ezek a típusú súlyos torzítások, amelyek tulajdonképpen hát áthatják. Már csak azt lehet mondani, hogy nem is csak az államszervezetet, mert az egy dolog, az már nagyon régen így van, de tulajdonképpen ugye betüremkednek az egyes szektorokba, a gazdaság működésébe. Különben az jutott eszembe arról, amit mondott, hogy hát végülis ez ugyanaz, ami mondjuk a médiában is történik, tehát a közmédia ugye kapja az éves, nem tudom most mennyi, 140 milliárd körüli támogatást.
Igen, valami ilyesmi, azt hiszem.
140 milliárd, és hát ebből ugye, hát most az egy dolog, hogy szakmailag értékelhetetlen, amit csinálnak, de úgy nem is nagyon nézi, hallgatja senki, vagy hát legalábbis a 140 milliárdhoz képest biztos, hogy nem hallgatják. Vagy hogy no-name lapokban mennek az állami hirdetések, tehát olyanokban, amelyeknek a nézettsége vagy olvasottsága egészen minimális.
Viszont most nem tudom a nevét pontosan kimondani, Rogán, nem tudom, milyen Cecília tulajdonában van, mert most már új neve van Rogán Cecíliának tegnap óta, tudjuk ezt is.
Miről már média tulajdonos is?
Persze, van egy honlapja, amiben 1 milliárd forintnyit hirdetnek el évente körülbelül.
De
nem tudjuk, hogy mi, mert nézni szerencsére nem nézik.
Még nem kell nézni.
Martin József Péter, a Transparency International Magyarország vezetője a vendégünk. És most eljutunk tulajdonképpen, most nem tudom olyan szépen kimondani a Nobel-díjas, azért 3 ember kapta ezt a Nobel-díjat, egy örmény származású, de török-amerikai állampolgár, Daron
Acemoglu.
Acemoglunak kell mondani.
Acemoglu, igen.
Igen, mert leírva. Kapta, és hát ugye azt fejtegetik, tudom, hogy azóta sokan kritizálták az ő elméletüket, vagy próbálták cáfolni, de és azért is öntől kérdezem, mert foglalkozott ebben a doktori disszertációjában, hogy hát azok az államok működnek jól, ahol békén hagyják az embereket, illetve van ennek egy másik olvasata is, fordítva is igaz lehet a dolog, hogy ahol jól mennek a dolgok a gazdaságban, ott marad energia arra, hogy egy civilizált társadalmat teremtsenek, tehát ők azt nézték, hogy a tyúk vagy a tojás volt-e előbb közgazdaságilag, ha jól értem. De hát tulajdonképpen ez elég kézenfekvő felismerésnek tűnik. Nem.
Egyébként az, ugye Acemoglujék, és azért említsük meg a két másik szerzőt is, Robinsont és Johnsont, akik tehát kapták
Simon Johnson és James Robinson.
Így van, akik kapták a Nobel-díjat. Tulajdonképpen a közösségtanban az úgynevezett intézményi iskolának a képviselői. Ez az intézményi iskola, ez nem velük indult egyébként. Az új intézményi közösségtant egy Douglas North nevű, szintén egyébként Nobel-díjas közgazdásztól eredeztetjük. Ő 1990-91 környékén írogatott hasonló dolgokat, hogy az intézményeknek, és ez a dolog lényege, hogy az intézményeknek milyen szerepük van. És hogy az intézményeknek fontos szerepük van abban, hogy hát hogyan működik egy gazdaság. És Acemoglujék ezt fejlesztették tovább ezt az elméletet, és ugye Acemoglu nevéhez köthető az, hogy megkülönböztet két fajta intézményt, az úgynevezett befogadó intézményeket, inkluzív angolul, és az úgynevezett kirekesztő intézményeket, az extractive institutions. Szokták kizsákmányolónak is mondani, én jobban szeretem a kirekesztőt, mert a kizsákmányolóban van egy kis ilyen marxista beütés, és semmilyen módon nem gondolnám, hogy egyébként a Acemoglu marxista, nem, hogy az sincs baj, hogyha valaki az, de ő speciál nem az. De hogy és és ugye az alapvető különbség a két intézmény között az az, hogy a befogadó intézmények azok a közjót képviselik, a kirekesztő intézmények azok pedig csak az elitnek a javát szolgálják. Ez tulajdonképpen az elméletnek a lényege, és azt mondja Acemoglu, és ez egyébként hát, hogy mondjam, leírva ez ilyen nem hangzik annyira bonyolultan, de mögött egyébként ökonometriai számítások is vannak, mert eredetileg ő egyébként egy ökonometriai közgazdász volt, tehát kifejezetten matematikai számolós közgazdász volt, csak aztán átnyergelt inkább a leíró közgazdaságtanra. Tehát de mögött van számítás is, és azt mondja, hogy a gazdasági teljesítmény az alapvetően a gazdasági intézményektől függ, a gazdasági intézmények pedig alapvetően a politikai intézményektől függnek. És így vezeti le azt, hogy hát tulajdonképpen tartós, fenntartható, és még egyszer és hangsúlyozottan befogadó növekedés alatt azt értjük, amikor nem csak egy szűk réteg részesül a növekedés előnyeiből, hanem a teljes társadalom, az csak demokráciában, csak befogadó intézmények esetén lehetséges.
Ugye ez annyiban is összefügg a politikai intézményrendszerrel, hogy nyilván az emberek olyanok, amilyenek minden rendszerben, de ahol egy nyílt verseny van, egy nyílt politikai váltógazdaság, bár azzal kapcsolatban is ugye fogalmaznak meg kritikát, ott ugye a verseny kikényszeríti, hogy ha létezik valóban közjó, akkor azt képviseljék, mert hiszen egy többségi közjót kell, hogy szavazatot nyerjenek. De a szavazatot meg lehet venni, a megvásárlás alatt értve akár a propagandát, és hát ott tehetünk, tojhatunk arra, hogy jó lesz-e vagy nem. Hát hány helyen látjuk a magyartól a török választáson át, szerintem nagyon sok helyen, hogy éppen a legszegényebbek és a legrosszabbul járók szavazzák meg, vagy tartják hatalomban egyébként tényleg egy választáson azt, aki kizsákmányolja őket, hogyha én használhatom ezt a marxista terminológiát. Tehát tényleg, hogyha nincs egy ideális szabad választás, akkor nem kell a közjóval foglalkozni, mert minek?
Hát igen, tehát ugye ez a befogadó intézményrendszer, ez ugye tágértelemben értendő, meg az is, hogy megvalósuljanak a demokratikus normák, tehát ugye ide tartozik például az, hogy a választások azok tiszták legyenek, és nem csak, hogy szabadok legyenek, de tisztességesek is legyenek. Tehát hogyha ezek sérülnek, akkor bizony ugye azt állítja Acemoglu, és majd azért térjünk rá egy kicsit arra, hogy azért vannak, akik ezt hát kritikával illetik, most nem a politikai kritikákra gondolok, mert azzal most nem annyira foglalkoznék, de szakmai kritikákra. Azt mondják a Acemoglujék, hogy alapvetően a tartós és fenntartható növekedéshez az kell, tehát akkor tud egy ország, ha úgy tetszik, szervesen fejlődni, hogyha alapvetően a javak elosztása az igazságos és normatív. Mert hogyha ez nem így történik, akkor mindig az fog történni, hogy mindig csak az elit kapja a jókat, és a társadalom többsége az pedig nem részesül ezekbe. És azt gondolom, hogy a magyar példa az egyébként nagyon-nagyon jól illusztrálja azt, amit a Acemoglujék mondanak, mert hogy pont arról van szó, hogy ugye Magyarországon a demokráciának a megrendítése sok tekintetben a felszámolása és a jogállamiság leépítése az alapvetően azzal kezdődött, amit mi ugye a TI részéről úgy nevezünk.
Transparency International
részéről úgy nevezünk, hogy az államot foggyulejtették, vagy elfoglalták. Tehát az intézményeket megszállták. Ugye? Ez egy nem egy új dolog.
Magyar Bálinték is mondták, ugye
a Bálint könyvő. Alapvetően a maffia államot mondja.
State capture,
mi mondjuk a state capture-t. De valóban, tehát van átfedés a kettő között, nem teljesen ugyanaz, de van átfedés. Tehát hogy az intézményeket megszállják. És alapvetően, tehát így indult az egész. Tehát nagyjából...
Elfoglalni az ügyészséget, a számvevőszéget, az alkotmánybíróságot,
a Nemzeti Bankot, stb.
Igen,
most azért látszik, hogy azért most a Nemzeti Bank az ugye kijött ebből a szerepből.
De majd visszamegy március akár
akkor valószínűleg visszamegy,
igen. Amikor Google-ba is kibírjuk a
vendén. Na most, amiről szerintem még érdemes beszélni, az, hogy ugye mert ugye a Acemoglujéknak azért elég sok kritikusa van.
Hát mondjuk Kínát és Vietnámot szokták rögtön mondani, hogy ezek azért nem demokráciák,
nem demokráciák, és mégis van hosszú távú növekedés. Tehát, mert ugye tehát ez igazából a legfőbb ellenérv. Acemoglujék erre azt mondják egyébként, hogy létezik ilyen, hogy autokrata növekedés, ilyen létezik, csak hogy ezzel két baj van. Egyrészt, hogy nem befogadó, tehát nem részesül belőle a társadalom túlnyomó többsége.
Bár szerintem Kínára ez se biztos, hogy
Kínára
igaz.
Kínára már ez is billeg már,
mert
azt hiszem.
Ott olyan, tényleg ott igen. Még néhány évtizeddel ezelőtt szabályosan éhen haltak emberek.
Így van. Tehát azért ott van egy ősztársalmi fejlődés. Ezt nem nagyon lehetne mondani,
hogy
nincs.
Mondjuk tudom, amikor én Shanghai-ban voltam egyszer, akkor mondták, hogy azért ne így képzeljem el egész Kínát, de hát azért, aki BMW-nél kisebb autóval hasított ott, azt már lenézték. Mondták, kicsit beljebb, persze még mindig riksa van, meg bicikli, de hogy például ott azért meg sokak számára elérhető fejlődés volt, legalábbis
eddig. Igen, ez kétségtelen, szóval ez a Acemoglujéknak ez az egyik ellenérve, amit valóban én is azt gondolom, hogy lehet cáfolni. A másik pedig az, hogy ez csak ideig, óráig tart, és nem feltétlenül hosszú távon. De hát ugye Kínában már 30 évvel legalább megy a nagyon magas gazdasági növekedés, tehát azt gondolom, hogy ez is azért hát legalábbis árnyalható. Az viszont kétségtelen, hogy a tág értelemben vagy nyugati világban, vagy inkább úgy mondom, hogy a nyugati kultúrkörben, ott viszont nem nagyon lehetséges ez. Tehát ott nem tudunk ki erre példát. A dél-kelet-ázsiai országokban valóban tudunk arra példát, hogy a korrupció és gazdasági növekedés együtt jár. Van egy olyan ország, ahol egy saját, nagyon teljesen sajátos kombináció valósul meg, és ez Szingapur, ahol ugye egyszerre van hát egy ilyen felvilágosult diktatúra, van nagyon magas gazdasági növekedés, és nagyon jelentős fejlődés, és közben nincs korrupció. Ugye, tehát ez a kombó, ez sehol a világon máshol nincs, mint Szingapurban. De hogy ez a dél-kelet-ázsiai országok, azok valóban különböznek. A tágértelembe vett nyugati világban nem nagyon tudok olyan országot mondani, amelyik cáfolná a Acemoglujék tézisét, és akkor itt most megjegyezném azt, hogy egy egyébként Magyarország 2013 és 20 között mutatott olyan jeleket, ami ezt a autokrata növekedést jelentette, hiszen azért alapvetően ugye a főbb mutatók 13 és 20 között a főbb gazdasági mutatók rendben voltak. Mi ugyan folyamatosan rámutattunk arra, most ami alatt értve nem feltétlenül a Transparency International-t, hanem általában a független közgazdászokat, sokszor rámutattunk arra, hogy a gazdaság mély rétegeiben azért érdemi változás nem történt, mint hogy tényleg nem történt, tehát termelékenység az érdemben nem javult, tehát nagyon sok probléma volt, de az kétségtelen, hogy a főbb mutatók rendben voltak, a tőke jött egyébként, és reálbéremelkedés is volt, tehát nyilván egyenlőtlen módon, de volt 35%-os reálbérnövekedés. Na most a Covid-dal ez szerte fosztott. Tehát én azt gondolom, hogy ugye még a rendszer első éveiben lehetett azt gondolni, hogy hát itt valamiféle, tehát hogy mondjam, a korrupciót azt itt arra használják, hogy hát akkor valahogy abból próbálnak növekedést generálni és jólétet generálni, ez kicsit olyan, mint keresztül hazudni magunkat ugye az igazsághoz, de és hát ideig, óráig úgy tűnt, hogy ez valamilyen szintig sikerül, aztán kiderült, hogy mégsem sikerül.
Hát igen, nem sikerült, de tulajdonképpen más szempontból meg siker, hiszen Mészáros Lőrinc most megint leegyszerűsítő, hónapról hónapra gazdagodik, és pont erről beszéltünk, hogy ezeknek a rendszereknek csak az számít, hogy az a siker, hogyha a saját elitje gazdagodik. Tehát onnan nézve nem kudarcos a dolog. Világos,
csak az én mondásom az volt, vagy azt próbáltam mondani, hogy 2013 és 20 között lehetett azt gondolni, hogy valamiféle ilyen dél-kelet-ázsiai fejlődési pálya lesz, ahol persze jobban gazdagodnak, vagy kirívóan gazdagodnak a Mészáros Lőrincek, de azért valami gyarapodás azért van a társadalom egyéb rétegeiben is, és azt gondolom, hogy a Covid-dal olyan mértékig megrendült, a Covid után mondjuk inkább így, több válság hatása, olyan mértékig megrendült a magyar gazdaság, hogy gyakorlatilag ezt a szenáriót, ezt levehetjük a tábláról.
Marti József Péter a vendégünk. Említett, hogy jött a külföldi tőke, és sok nagy multicég jött be Magyarországra kétségtelenül, legnagyobbak is. Volt egy olyan vélekedés, hogy ezek egy olyan munkakultúrát hoznak magukkal, meg viszonyokat, amelyekbe például a korrupció nem fér bele. De hát bár ugyan erről úgy keveset tudunk, de hát van egy olyan kép, hogy azért elég sok nagy cég kiegyezett így vagy úgy a kormányzattal, ami napvilágra került, az talán az Audi gyár földvásárlásai voltak, ahol azért belengte a gyanú, hogy az, aki aláírta az Audi részéről azokat a szerződéseket, az sejtette, hogy ezt olcsóban is ki lehetett volna hozni, ki is rúgták, ha jól emlékszem, de addigra már nyilván az a pénz jó sok jachtba, meg magánszigetbe, meg mit tudom én, mibe volt. Szóval, hogy nem ezek a nagy cégek hoztak egy nyugati, vagy Max Weber értelembe vett protestáns kultúrát, munkakultúrát Magyarországra, hanem pont fordítva, hogy ez egyébként szerintem történt sokfele a világon, akár Kínában is, ők igazodnak sokszor ehhez a korrupt világhoz.
Igen, tehát alapvetően egyetértek. Ugye itt ezzel kapcsolatban két sarkos vélemény forog, és azt gondolom, hogy maguk sarkosságában egyik sem igaz. Az egyik az az, hogy hát itt a cégek mondjuk úgy, hogy mind korrumpálódtak, hát nyilván nem mind korrumpálódtak, a másik viszont az, hogy a cégek, most itt a nagy külföldi cégekről beszélünk, a nagy külföldi cégek azok kvázi áldozatai a rendszernek. Most picit ezt is lesarkítom, de ez a másik vélekedés. Én azt gondolom, hogy egyik sem igaz. Tehát nyilván nem korrumpálódott mindenki, vannak áldozatai rendszernek, ez nem kérdés, mert ugye azok, akiket mondjuk kiszorítottak, azok nyilvánvaló áldozatai, meg hát ugye azért lehet olvasni a sajtóban olyan híreket, hogy vegzálják, adóvizsgálatot kapnak, stb. De azért a másik része a cégeknek azok inkább alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez. Tehát én azt gondolom, hogy nehéz megmondani ezt így hogy milyen arányban történt az alkalmazkodás, illetve a vegzatúra az állam részéről a cégek irányába, de azt gondolom, hogy hát legalább fele-fele, de inkább azt satszolom, hogy a nagyobb részük azért inkább alkalmazkodott a rendszerhez. Tehát kétségtelenül létezik az, hogy ugye, ahogy mondtam, adóvizsgálatot vetnek ki, meg egyáltalán megzsarolják őket, meg kiszorítják őket a piacról, de azért a másik oldalon ott van az, hogy a munkajogi előírások, környezetvédelmi előírások azok gyengébbek sokszor, mint Nyugat-Európában, ott van az Európai Unióban legalacsonyabb társasági adó, szóval ezek azért olyan vonzó tételek, amelyekből például az következik, hogy a német cégek körében végzett felmérés, ez egy nagyon friss felmérés idei, azt mutatja, hogy 79%-a az itt lévő német cégeknek újra befektetne Magyarországon.
És csak tehát, hogy nem menekülnek el, nem az menekülnek a spár, el, mondjuk, és aki így meg kicsit
így van, tehát, hogy nyilván van a kivételek, mert mondjuk a spár az
osztrák ráadásul.
Az egyébként osztrák, igen, de hogy egyébként őket vegzálják. Meg szóval vannak kivételek. Itt igazából a probléma azt gondolom, hogy ugye egész odáig nem nagyon számít ezeknek a nagy cégeknek a jogállamiság, amíg őket magukat el nem kezdik vegzálni. Akkor kezd el számítani.
Sokkal... Hát ilyennyiben egy nagy cég egy kicsit nem különbözik, de itt nem ugyanoda érünk el, amiről az előbb beszéltünk, hogy itt van egy nagy cég, beruház, utat kell építetnie, épületeket, mit én kiket, pontosan tudja, hogy kitől kell megrendelnie. Van az a 3-4 cég, ami a Fidesz vagy az Orbán érdekkörbe tartozik, és azoktól megrendelik. Végül is nekik valakitől így is úgy is meg kellene rendelni azt, hogy hát ki kéne fizetnie, tehát olyan mindegy, hogy Mészáros Lőrinc vagy nem Mészáros Lőrinc. Nyilván persze ők tudják, hogy Mészáros Lőrinctől kell megrendelni a dolgot, és akkor így mindenki jól jár. Kaptál 1000 milliárd forintnyi állami segítséget? Kaptál. Kifizettél ebből nem tudom mennyit, amíg két kifizettél? Hát ez van. És tulajdonképpen hol a szabálytalanság benne?
Igen, hát szabálytalanság az nincs sokszor, hát biztos vannak olyan esetek is, de sokszor nem szabálytalanság van, hanem egyfajta ilyen igazodás van. Vagy például az, hogy ugye mondjuk a cégek egy jelentős része nem hirdett, nem kormány, tehát kifejezetten ellenzékinek tart vagy független médiumban. Ja. Tehát ez is például kifejezetten egy ilyen dolog. Nincs benne semmilyen szabálytalanság, csak hát ugye, hogy is mondjam, hát nem
hát a jobban vele gondolok, van benne, mert lehet, hogy a klubrádió hallgatói is lottóznak például. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a közpénzeket és az állami cégeket így közpénznek veszük, hatékonyan kell elkölteni, akkor...
Ja, az állami cégek részéről persze, de én most a magáncégekről beszéltem.
Világos, bocsánat.
Tehát a magáncég az végül is ott hirdet, ahol akar. Igen. Ott hirdet, ahol akar, de hogy azt látjuk, tehát ez erős vannak ugye felmérések, azt látjuk, hogy azért, hát, hogy mondjam, szívesebben hirdetnek a semlegesnek érzékelt, vagy akár kifejezetten. Ahhoz képest, amennyire kevesen olvassák ugye a kormány propagandát, ahhoz képest azért sok ott a nyugati
cég. Hát az is egy ilyen megveszegetési pénz kifizető.
Igen, szóval tehát itt nem feltétlenül arról van szó, hogy mondjuk ezek a multik effektíve korumpálódnak. Nyilván van erre is példa, de nem feltétlenül erről van szó. Inkább egyfajta ilyen igazodásról van szó, és az a szerintem hit, vagy ma már azt gondolom egyértelműen illúzió, amit tápláltunk ugye annak idején még a rendszerváltás környékén, hogy a nyugati cégek azok hát azért hoznak valamiféle demokratikus kultúrát is. Az azért azt gondolom, hogy sok tekintetben szerte foszlott. Kivételek ez alól azok, tényleg azok, amelyeket effektíve célkeresztbe állítanak, mert ők nyilván felismerik azt, hogy ez így nem jó, de mondjuk így, hogy a jogállamiságért való kiállás az nem nagyon jellemző ezekre a cégekre, nagyon kevés kivételtől tekintve.
Igen, azért látjuk, hogy a legnagyobb cégek közül is sokan vannak, amelyek bármilyen piszkos és véres diktatúrával, mert lehet, hogy ezt mi nagyon nem szeretjük, de ennél azért sokkal rémisztőbb diktatúrák is vannak a világban.
Ja, persze.
Azokkal is együttműködnek.
Persze, sokan. Hát ugye Kínában is azért van bőven nyugati cég, Oroszországban talán már kevésbé, de Kínában is rengeteg van. Meg hát végülis a cég az nem arra való, tehát egy vállalat az ugye nem arra való, hogy mondjam, a demokráciát építse, hanem arra való, hogy profitot termeljen. Itt igazából csak azt lehet esetleg számon kérni, de ez sem, hogy is mondjam, jogilag, maximum csak így filozofálgatni lehet ezen, vagy morálisan számon kérni, hogy mégiscsak egy nyugati cégnek azért fontos kellene, hogy legyen az, amit mi európai értéknek mondunk.
De hát
ez
több annál, mint egy erkölcsi elvárás, hát ahogy a nagy amerikai cégekre is, de talán Nyugat-Európában is egy csomó helyen ma már törvény tiltja, mondjuk, amit régen alkotmányos költségnek neveztek, vagy legalább az, hogy a megvesztegetési pénzeket le lehetett írni. Tehát az költség volt, az el lehetett számolni. Ma már ezt ugye nem lehet törvénytelen.
Persze, hát ugye, ez mondjuk egy kifejezett korrupció, ugye, hogyha ilyesmi történik.
Csak ugye ez régen bevett szokás volt, és elszámolható költség volt, igen. Nem is kellett titkolni. Ha olyan országban működött valaki, ma már bűncselekmény lenne.
Igen.
Nem feltétlenül.
Vagy hát szól az, hogy ugye talán most egyébként azzal, hogy ugye a politikai helyzet, azért a belpolitikai helyzet ugye az alapvetően változott, vagy változik Magyarországon az év elejétől kezdve. Így én azt érzékelem egyébként, hogy a nyugati cégek is azért, tehát most az itt jelenlévő cégek is talán bátrabbak, és hát hogy is mondjam, látnak már valami alternatívát. Mert ez szerintem nagyon, nagyon, nagyon lényeges, hogy eddig ugye nem láttak semmilyen alternatívát. És nem csak opportunizmusból, nyilván abból is, de nem csak opportunizmusból, hát mondjuk így, hogy nem álltak ellen a rendszernek, és akkor nagyon finoman fogalmaztunk, hanem egész egyszerűen nem látták azt, hogy ennek mikor lesz vége. Most azért teljesen más a helyzet, és így azt gondolom, hogy ők is bátrabbak már. Több már, ha más nem, akkor a szakpolitikai kritika azért az most már sokkal több, mint mondjuk volt akár csak egy-két évvel ezelőtt. Egy-két évvel ezelőtt az döbbenetes volt, hogy még szakpolitikai szinten sem. Tehát nem az, hogy bármilyen úgymond politikai kérdés, ami alatt persze ugye a demokrácia kérdéseket nézzük, ilyen típusú kérdésben nem volt kiállás, de gyakorlatilag szakpolitikai kritikát sem fogalmaztak meg. Azért ez most változóban van. Az elmúlt egy-két évben az üzleti szereplők közül elég sokan elég komoly szakpolitikai, ha úgy tetszik, gazdaságpolitikai kritikát fogalmaznak meg.
Igen, hát hogyha a ruletben mindig a vörös jön ki, akkor nyilván mindenki a vörösre fogja tenni
hát
a tétjét, hogyha azért van esély arra, hogy néha a fekete is bejöjjön, akkor ez pedagógiailag is hatni fog, és egyébként nem csak az üzleti szereplőkre, hanem a normálisabb világ lenne, akkor a bírókra, az ügyészek, és hogy arra kéne gondolni, persze. Hogy jövő héten lehet, hogy nem az lesz már hatalmon, akitől most függünk.
Hát ez össztársadalmi szinten igaz egyébként, tehát addig, amíg ugye az emberek nem látták az alternatívát, vagy nem láttak olyan politikai erőt, amely eséllyel velti fel a harcot a jellegi kormánypárttal, addig ugye, hát erre rendezkedtek be, ez végül is tulajdonképpen emberileg teljes mértékben érthető. Mert mindenki túl akar élni, mindenki, hogy mondjam, jobban akar élni, ez emberileg teljesen érthető, csak ennek az eredménye volt az, hogy egy nagyfokú apátia alakult ki, a korrupcióval kapcsolatban is, meg egyébként általában a közéleti ügyekkel kapcsolatban.
Igen, hát aki átélte a magyar rendszerváltást, az ennek sok szép példáját láthatta. Én azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy már ez átáll, meg áruló, meg minden, hogy akkor van esély a rendszerváltásnak, hogyha vannak ilyen emberek, akik megérzik a változásokat, és akkor nem a hajós és a ott lakó állatok példáját szeretném mondani, akik átállnak, akkor lesz jó világ, ha sokan állnak át. Na de addig még lehet, hogy van egy kis időnk, mondjuk ebből a műsorból már csak 8 perc, hogy ha már itt van, ezt muszáj megkérdeznem, hogy van ez a hadjárat önök ellen, amit a, hogy szokták mondani, Szuvihivi. Szóval, mikor elolvastam azt a jelentésnek nevezett valamit, amit ők kiadtak, tényleg néztem a címlapját, hogy 52 szabad nép, tehát az imperialista ügynök, kém, Amerika szolgálatában, tiszta 50-es évek, tényleg csak, szóval nem is tudom, Rajk László bűncselekménye hiányzott a dologból nagyjából. Most azért nem sütöm el, hogy Tito Láncos kutyája, mert múltkor valaki a kollégájának ezt nem végig gondolva mondtam, és akkor ő a Lánci néven azt hitte, hogy arra célzok, és én nem akartam a vezetőnek a nevével gúnyolódni, aki nem Láncos kutya, nem Lánci. Nekem nem jutott eszembe, amikor mondtam, szóval, hogy tiszta ilyen 50-es évek hangulatú szöveget mondott, talán a fekete autó azért nem viszi el magukat.
Ezt azért én is így gondolom, hogy nem viszel. Reméljük és így gondoljuk. Én azt gondolom, hogy valóban a frazeológia az teljesen döbbenetes. Tehát az, hogy egy Európai Uniós országban 2024-ben ilyen dolgokat le lehet írni, ilyen összeesküvés elméleteket, hogy a Transparency International, meg egyébként ugye az átlátszó, amelyről ugye igen, most nemrég pár nappal ezelőtt jött ki a jelentés, hát gyakorlatilag itt összeesküdött Magyarország ellen a nyugati hatalmakkal karöltve. Szóval ez tényleg a kommunista frazeológia, szóval ez egyszerűen olyan időket idéz, amelyekről azt gondoltuk, hogy soha nem térnek vissza. Minden mellett rendkívül alacsony szintű is, színvonalú is az egész, tehát hogy egyszerűen semmilyen tényállítás, vagy szinte semmilyen tényállítás nem stimmel. Tehát mondjuk mondok egy példát, az van a rólunk szóló jelentésben, hogy a Transparency International Magyarország már a 1994-es SZDSZ-es kampányban is közreműködött. Na most a Transparency International Magyarország 2006-ban alakult. Tehát, hogy
mindegy, egyszerűen közreműködött. Annyira ravaszak, hogy már a megalakulás előtt.
Már a megalakulás előtt ott voltunk. Szóval, tehát, hogy tényleg hetet havat összehordottak, és egyszerűen az egésznek tulajdonképpen semmi értelme nincs.
Hát annyi van, hogy ha előállnak valami ügyel, akkor legalább a saját közönségük előtt hitelteleníteni lehet a szerzetet. Hát azt mondani, ezek beszélnek, hiszen ezek már 94-ben is na nem váltóvodások pártján voltak.
Igen. Úgyhogy hát mi ugye a kérdésekre adott, tehát a kérdéseket, amiket kaptunk a vizsgálat során, azokat három csoportban soroltuk. Az egyikben vannak azok egyikben szerepelnek azok a kérdések, amelyekre a válasz ott van a honlapon, tehát mindenki számára elérhető, nincs miről beszélni. A másik, tehát mondjuk ilyen pénzügyi mutatók, ugye minden évben a közhasznossági jelentést a törvényi határidőnek megfelelően nyilvánosságozzuk, sokkal átláthatóbbak vagyunk egyébként, mint azt a törvény előírja. Van például könyvvizsgálónk, ezt nem írja elő a törvény, hogy legyen, de nekünk van, most csak egyetlen egy példát mondjak. A másik csoportba tartoznak azok a kérdések, amelyek effektíve értelmezhetetlenek, tehát hogy Hollandia biztos azért van benne a korrupcióérzékelési index, vagy azért szerepel jól a korrupció érzékelési index rangsorában, mert Hollandia egyébként támogatja. Hollandia kormánya, vagy akár a budapesti nagykövetség is támogatja a Transparency International-t.
Ez szerintem tök szép, ez olyan, mint a klasszikus zsidók elleni vérvágy. Miután a zsidó vallás elég szigorúan tiltja a vérrel való még érintkezést is, ezért azzal kell megvádolni őket, hogy szűzlányok vérét szívják ki. Ez pont ilyen, hogy van egy ország, ahol nincs korrupció, és segít egy korrupció, azt a korrupcióval kell megvádolni. Ez szerintem gyönyörű.
Igen, szóval, hogy
ez igazi 3x3-as duma.
Szóval ez, és akkor van ugye a kérdéseknek egy harmadik csoportja, ami az egész egyszerűen nincs joguk. Tehát magájogi szerződéseket Magyarországon a hatályos törvények szerint csak hatóság kérhet.
Szuverenitás védelmi és hatóság, nem?
Nem, ő nem hatóság, hivatal.
Ő
hivatal. Ő hivatal. Ő nem hatóság. Jó. Tehát most nem akarok ötleteket adni, de hogyha mit tudom, az ügyészség kéri, akkor nyilván ki kell adnunk. Ennek a hivatalnak nem kell kiadnunk.
Ezt ők is tudják. Egy másik civil szervezet, amelyik egyébként szerintem a politikában nem is ennyire exponált, mondja ott egy képviselő, nem kapta meg napokig az e-mailjeimet, és kérdeztem, hogy mi van, és mondta, hogy hát ők minden szerverüket most külföldre telepítették, nem mint a bármi titok lenne rajta meg, de hát, hogyha itt a nagy szórás lesz, és ők is, mint civil szervezet, oda kerülnek, akkor ne lehessen lefoglalni. Szóval tesznek ilyen biztonsági elővigyázatosságokat? nem pont ilyet, valamiket?
Hát ugye most ezt, ha tennénk, akkor sem biztos, hogy jó lenne, hogy ezt, okay. ezt így most bemondanám a rádióban. Mondjuk így, hogy én inkább azt mondanám, hogy igyekszünk a lehető legkevesebbet ezzel a kérdéssel foglalkozni. Jó, szóval azt gondolom, hogy az egész vizsgálatnak, vagy nevezzük inkább vegzatúrának, talán az elsődleges célja, hogy lekösse az erőforrásainkat, és ne maradjon idő, energia másra, és ennek szeretnénk ellenállni, ennek a nyomásnak, és szeretnénk minél kevesebbet ezzel foglalkozni, és minél többet azzal, ami egyébként a missziónk, és ami egyébként a fő feladatunk, hogy felderítsük a korrupciót Magyarországon, meg egyáltalán rámutassunk arra, hogy a korrupció az milyen károkat okoz a társadalomban is, és a gazdaságban is.
Köszönöm Marti József Péternek, a Transparency International Magyarország ügyvezetőjének, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Rákevi, Lantai Miklós, Balogh Kármen és a szerkesztő Herskovics Eszter, aki itt volt velem a stúdióban. Most mindjárt jönnek a hírek Kemény Dánieltől. Köszönöm szépen a figyelmüket, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra!